Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ha valaki elmondhatja magáról, hogy nem Linuxos csávó, ha egyáltalán az a terminus ez létezik, akkor az én vagyok, és mégis a saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy vannak olyan pillanatok az életben, amikor az ember a jól megszokott, kényelmes, nem biztos, hogy szeretett, sőt, nagyon sokszor utált operációs rendszerét lecseréli valami másra, valami újra, kényszer miatt. És ez a kényszer akkoriban annyi volt, hogy szerettem volna egy nagyon könnyű, nagyon kevés energiát és erőforrást fogyasztó operációs rendszert az épített HTPC-mre, és akkor mondtam azt, hogy jó, nyelek egyet, és legyen Linux alapú ez a HTPC, és ez most azért lett érdekes, mert akkor az egy nagyon niche market volt, eleve HTPC-t építeni niche market volt, az pedig, hogy arra milyen operációs rendszert tesz valaki, az megint, de most idén október vége felé nagyon-nagyon-nagyon sok millió ember fog a bolygón azon elgondolkozni, hogy milyen lesz az élet egy Windows 10 után, ugyanis még mindig elképesztő mennyiségű számítógép használja az immár ősréginek mondható és ősréginek titulált Windows-os operációs rendszer, ami a Windows 10, és ugye nagyon sokan nem akarnak csak azért új számítógépet venni, hogy tudják futtatni a Windows 11-en, tehát vagy előfizetéssel megveszik csak a biztonsági frissítéseket, semmi más a Windows 10-es gépükre, és az sem lesz túlzottan sokáig, hát hogy mondjam, rentábilis, vagy pedig váltanak, és ezért gondoltuk, hogy hát most még időben, relatív időben az októberhez képest beszélgessünk arról, hogy milyen lehet az élet Linux-szal, mert hogy ez egy ingyenes, ráadásul 1000-féle disztribúciót és verziót tartalmazó olyan operációs rendszer, ami működik.
Tegyük gyorsan tisztában a legelején, hogy a Linux nagyrészt ingyenes, nagyrészt nyílt. Van ez a fajta misztikuma, hogy minden szabad és minden lehet, és mindenkinek mindenféle verziót használhatóvá tettek mindenféle számítógépen. Nem teljesen így van. De a lényeg, amiről most beszélgetünk, az, hogy nagyon-nagyon sok alternatív operációs rendszer létezik azok számára, akik Windowsról szeretnének váltani valamire, ami hosszú ideig támogatott, és vagy emellett pedig sok esetben jobban használja azokat az erőforrásokat, amik az adott PC-ben, adott laptopban, adott bármilyen számítógépben rendelkezésre állnak, és bizonyos nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűk szükségletek mentén még adott esetben tényleg jobb teljesítményt is nyújthat, mint mondjuk egy Windows-os számítógép ugyanezzel a hardware-rel, és erre majd mindjárt kitérünk, de vegyük alapul azért azt, hogy szerintem a legtöbb hallgató legalább egy-két Linux névvel már találkozott, sőt, olyan operációs rendszerrel vagy olyan névvel is, amiről nem tudta, vagy nem feltétlenül gondolt úgy, hogy ez egy Linux rendszer, lehet, hogy tudta, de mondjuk például egy gondolok itt a Chrome OS-re, ugye ez egy olyan operációs rendszer, amit a Google is tápol már hosszú ideje, és gyakorlatilag az egész oprendszer minden alfája és omegája a böngésző, amit majdnem mindenki használ a Földön, vagy legalábbis majdnem mindenki kipróbált már a Földön, a Chrome böngésző. Igazából itt is arra van szó, hogy a Chrome OS egy olyan operációs rendszer, aminek az alapját Linuxra építették, de ezen szimplán csak egy nagyon-nagyon egyszerű asztali nézetet kapunk, amiben van egy kis alkalmazás indító menü, és van még azért számos kis elrejtett extra funkció, de a lényege az továbbra is a böngésző, amit bővítményekkel telepíthetünk, és ha ez nem lenne elegendő, akkor a Linux alapot már felkészítette a Google egy ideje arra, hogy bizonyos androidos alkalmazásokat is elfuttasson, tehát ez egy valahol kicsit hibridnek számító rendszer, böngésző, Linux rendszer és mobilos Android között.
És itt van a kutya elása. Tehát azért kezdtük a Chrome OS-sel, mert ez egyfajta tényleg olyan mindig online létet feltételező operációs rendszer, ami gyakorlatilag egy böngészőben fut kis túlzással, és nyilvánvalóan az, hogy közösek az alapok, vagy vannak közös pontok az Androiddal, ami szintén egy Unix, vagyis Linuxhoz tartozó rendszer, azért az Androidnak is nagyon sok köze van így a Linuxhoz és a különböző disztribúciókhoz, de a Chrome OS egy olyan operációs rendszer, ami jól megmutatja, hogy ki az, akinek zöggenőmentes lehet, vagy aránylag zöggenőmentes egy párnapos, egyhetes tanulási folyamatta zökkenőmentes váltása lehet Windows 10-ről a Linuxra, és ők azok, akik standard felhasználók böngészésre, filmnézésre, médiafogyasztásra, esetleg szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, tehát sokáig még munkában is megállja abszolút a helyét, gamingre, és erről is beszélünk majd mindjárt egyenesen jobb egy Linux alapú, egy speciális Linux alapú rendszer. De hogy ha valaki mondjuk olyan, mint én, hogy videót vág, audiót vág, tehát olyan szoftverek kellenek nekik, ami adott esetben egyrészt hozzászokott, másrészt pedig lehet, hogy nincs is olyan minőségű Linuxra, semmilyen Linuxra, ők lehetnek igazából bajban, de azt gondolom, hogy a Windows 10-et használó emberek 90%-a fog tudni valamilyen Linux disztribúcióra váltani. Ha valakinek videót kell, hangot kell vágni, úgyis valószínűleg újabb gépe van, és egyrészt vagy Mac-en vág, vagy pedig Windows 11 képes gépet fog így is úgyis beszerezni a közeljövőbe, tehát akik ez kevésbé lesz érdekes, de egy átlag felhasználóról beszélünk, aki böngészik, filmet néz, zenét hallgat, esetleg szöveget szerkeszt, office programokat használ, tehát nekik ez egy zöggenőmentes váltás lesz, és térünk is most vissza egy picit a HTPC-s történethez, mert hogy én nagyon speciális állatfaj vagyok, és utáltam, hogy a Linux csúnya. Igen, tudom, hogy egy tech geek apukának nem így kéne választani, de egész egyszerűen 20 évvel ezelőtt ronda volt az összes Linux, nem volt a Windows se szép, de nem is az volt az etalon, hanem mindig is a Mac OS volt kinézetre az etalon, és akkor találkoztam egy Elementary OS nevű Linux alapú disztribúcióval, ami egészen gyönyörű volt, és akkor unikálisan annyira szép volt. Igen, szinte mindent lenyúltak a Mac OS-ből, amit csak lehetett, de egyszerűen jó volt ránézni, amikor bekapcsoltam a tévét és vele együtt ezt a HTPC-t. Jó volt azt látni, hogy jaj, de kis csinos vagy, élmény volt használni, azokat az alapfunkciókat, lejátszókat, stb. Tudta, és közben pedig egy alacsony erőforrás igényű, de ez volt az elsődleges szempont. Nagyon szép Linux volt, egy nagyon szép operációs rendszer. Szerencsére a helyzet mostanra 2025-re szinte minden Linux disztribúciónál van olyan felület, amit pillanatok alatt meg fogunk szokni, és jól működik. Itt már tényleg egy kicsi kutatás, ha valaki akar ezzel foglalkozni, az, hogy melyik lesz az ő kedvence.
Nyilván nem mehetünk el a legismertebb, a manapság is legismertebbnek számító Linux kiadás mellett, ez pedig ugye az Ubuntu, ami gyakorlatilag az egyik legrégebb óta ápolgatott és rendszeres frissítéseket kapó operációs rendszer. Léteznek különféle kis mutációi alváltozatai, a Kubuntu egy más kezelőfelületet használ, a Lubuntu az pedig igazából egy light, egy könnyed verziója ennek. Az egyébként mostanra már egészen masszív méretűre és túrásúra is fejlesztett Linux rendszernek. Borzasztóan egyszerű egyébként a legtöbb Linuxot, és ezt az Ubuntu volt az egyik éllovasa ennek, akik ezt képviselték, tehát hogy borzasztóan egyszerű a legtöbb Linux operációs rendszert telepíteni. Nagyon jó telepítő kezelőfületet kapunk, magyarul is tud természetesen, szinte csak tovább-tovább gombokra kell kattintani, nyilván érdemes azért elolvasni a tájékoztatókat, maga a telepítő egyébként a legtöbbször edukális, tehát az, hogy ezek ennyire zöggenőmentesen mennek, egyébként tényleg, ahogy említettem, hogy a nagy részt az Ubuntu-t gondozó Canonical nevezetű szervezetnek köszönhető, ők nagyon sokat tettek a nyílt forráskódú operációs rendszerekért, és egyébként egy időben volt arról is szó, hogy még mobilra is átköltöttek, ez csak egy kis apró érdekesség, ami az Android és iOS mellett annyira nem sikerült, de ettől függetlenül asztali PC-n továbbra is az egyik legfontosabb kiadásnak számítanak. Viszont, ahogy említettük, vannak speciális igényei a felhasználók egy részének, ilyen például ugye a gaming, amiről mindig az a hír terjed, vagy mindig az az elképzelés terjed, hogy hát, ha még egy-két Windows-os alkalmazást el is lehet indítani Linuxon mindenféle külső segítség és illesztő programok segítségével, azért a gaming, a játék az nagyon nem a Linux szerepe, ha csak nem ilyen egyszerű kis, mondjuk azt, hogy Mario City ugrálós játékokról van szó. Ezt a Steam, a Valve nevű cég áruháza és márkája, a Steam Deck nevezetű konzollal megdöntötte elég alaposan. Nemrégiben ugye beszéltünk is pont arról, hogy a kézi konzolok terén az egyik legnagyobb sikert egyébként egy Linux alapú és Windows-os játékokat futtató konzol érte el. Az operációs rendszere ennek az eszköznek a Steam OS, ami egészen mostanáig nem annyira volt minden téren nyitott, mármint hogy mindenki számára felhasználható, és még mindig leginkább csak a Steam Deckre van optimalizálva, illetve a Lenovo legújabb kézi konzoljára, a Legion Go S nevű konzolra, de a Steam saját elmondása szerint is egyébként az a céljuk, hogy minél többen tudják idővel majd saját maguknak is felhasználhatóvá tenni, telepíteni akár előre saját játékgépekre cégeknek, vagy mondjuk tényleg otthon a kis házi PC-nkre felrakni ezt a Steam operációs rendszert, aminek bizonyos funkcióit, bizonyos képességei pont arra lettek kiélezve, hogy legalább olyan minőségben futtassa az ismert és nagy nevű és nagy igényű Windows-os játékokat, mint egy ugyanolyan erőforrásokkal gazdálkodó, vagy akár erősebb Windows PC.
És én pedig azt gondolom, hogy a legnagyobb nyertese ennek a Windows 10 support megszűnésének október végén a Steam OS lehet. Egyrészt van ideje addig, hogy valóban még tovább csiszolja a Steam ezt az operációs rendszert, másrészt pedig kielégít egy óriási igény, a gamerek igényét, és közben ez azért egy rendes, mutatom az idézőjelet, Linux operációs rendszer, aminek Chrome böngészőt, szövegszerkesztő szoftvereket és egyebeket lehet tenni, tehát amellett, hogy kapunk egy gaming platformot, kapunk mellette egy operációs rendszert, és ugye most még pici túlzással hakszolni kell ahhoz, hogy a SteamOS fölkerüljön a gépünkre, de mint mondtam, októberig nagyon sok víz fog lefolyni a Dunár, hogy azt gondolom, hogy a mostani tinédzserek Windows 10-es gépeire idén, év végén nagyon-nagyon-nagyon nagy számban fog kerülni majd SteamOS, de ennek az egész kis blokknak mindössze annyi volt a lényege, hogy egy picit érdemes előre gondolkozni, egy picit érdemes már azzal most foglalkozni unalmas nyári estéken, ha van ilyen, hogy mivel fogunk dolgozni majd a régi gépünkön, ha egyszer megszűnik a Windowsnak, mármint a Windows 10-nek a támogatása, mert hogy most már tényleg vannak valós, szép, profi és akár gaming alternatívák, ingyenesek, vagy csak részben fizetősek, vagy akár teljesen becsületkassza alapon működők, úgyhogy érdemes körülnézni a Linux világában, most már szinte mindenki megtalálja magának a kedvenc új operációs rendszerét.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Most már nem mondom el többször, hogy alapvetően nem vagyok egy okosóra fan, de azt megint elmondom, hogy azokat az okosórákat sokkal jobban szeretem, tolerálom, elviselem, amelyek megpróbálnak óraszerűen viselkedni, tehát ami adott esetben próbál úgy kinézni, akár csak a szíjával, akár a kialakításával, akár az anyag használatával, akár ezek kombinációjával, mint egy klasszikus óra, legyen az mondjuk felhúzós, önfelhúzós automata, hogyha ezt így lehet mondani, vagy kvarc, vagy bármilyen. Ebben a Huawei azért az utóbbi években elég jó, valóban az árcédula is tükrözi azt, hogy inkább prémium szegmensbe dolgozik, inkább óraszerű okos óra akar lenni, mint olcsó fitness tracker, és itt a Watch 5, ami most már azt mondhatjuk, hogy ennek a szériának, vagy hát egyetlen a Huawei okos óra szériáján általában a teteje általában azoknak szól, hogyha valaki igazán óraként is hordható, de mégis okos funkciókkal ellátott órát szeretne, ám a Watch 5-ben még jobban, ha lehet ezt mondani, még jobban odafigyeltek arra, hogy hogyan és milyen érzékelőked, és mit tudunk mérni az okos órával. Nem annyira profi mondjuk vérnyomásban, mint a D2, ahol ugye a pántban eleve felfújható kis párnácskák voltak, hogy még precízebb vérnyomást vér is végezzen, viszont cserébe sokkal több mindent tud, sokkal kesesebben, sokkal szebben, de talán egy picit előre szaladtam.
A Huawei egyébként, mint minden évben idén is egy masszív frissítés sorozattal lepi meg a felhasználókat, mert ugye már volt már nálunk korábban fitness trackeresebb, szögletesebb, kicsit inkább a belépő szegmens fölé, inkább középkategóriába célzott modell is, ahol már nagyon sok funkciót bevezettek, nagyon sok extra funkciót behoztak, ami korábban csak csúcsmodellekre volt jellemző, egészen odáig, hogy titániumházat és zafirüveget is találtunk már, ezeknél az amúgy nagyon ügyes és egyre fejlettebb okosóráknál, de mindig megtartottak egy olyan vonalat azért, ami kifejezetten azokat célozza meg, akik a klasszikus karóra szegmensből váltanának valami okos eszközre, és hát itt azért már vastagabban mérik azt az anyaghasználatot is, amit egyébként az átlag prémiumabb szegmens felé kacsingató óraviselők elvárnának, amúgy is egy-egy ilyen kézenviselt eszköztől, és amúgy egyébként pedig okos óráknál nem szoktunk meg annyira, egy-két nagyobb gyártót beszámítva nem gyakran találkozunk azzal, hogy titánium, rozsdamentes acél és ez a különféle kombinációja az, amiből választhatunk, mérettől, kiszereléstől, kialakítástól függően, a bőrszíj, a titánszíj, mindenféle olyan opció vagy található, amit klasszikus óráknál szokhattunk meg, és megjelenésében is egyre jobban minden évben erre inkább arra törekszik a gyártó, hogy ezek az eszközök bizony nehezebben legyenek megkülönböztetőek az időmérő klasszikusoktól, az időmérő hagyományos eszközöktől. A Huawei Watch-ot ezzel együtt pedig továbbra is ugyanazt az erélyteljes, egészségfókuszú, szoftveres oldalt hozza, amit a gyártó az okostelefonos részlegének erős megnyírbálása után tűzött ki az ászlajára, és jól látható, hogy az európai szegmensben mindenképpen azzal próbálnak terjeszkedni, hogy minél több egészségfunkciót, minél érdekesebb szoftveres és hardveres megoldást kínáljanak ezeknél az oszközöknél. Amúgy alapvetően, mint hardware, évről évre csak kicsit finomodik a megjelenésben és a specifikációban is ez a watch készülék család, ez a teteje körülbelül ezeknek az óráknak. Az LTP omlott kijelzőt kapunk itt is. 3000 nites fényerő azért ugye egészen brutális fényerősség, amit az óra magából elvileg papíron legalábbis ki tud adni. Mindenképpen el lehet mondani róla, hogy erős napfényben is jól olvasható, ami mondjuk sportolásnak kifejezetten egy elvárás lehet most már. Másfélszoros a kijelző képátlója, ez egy kerek megjelenít, ugye 460x460 pixeles zafír üvegvédi, és a Harmony operációs rendszerrel, ami kicsit nehezebben követhető, de már nem Android alapú, de még egyfajta Linuxos gyökereken építkező operációs rendszer, tehát ezzel fogunk találkozni az óra kijelzőjén. Ennek megfelelően viszont van alkalmazásbővítési lehetőségünk is, erről majd azért még két szót beszélünk, mert ez talán az egyik gyengébb pontja az órának, de nagyon-nagyon-nagyon kiforrad, nagyon jól kirolgozott, jól látható menürendszere van a Watch 5-nek, amin egészen könnyű kiigazodni, és idén még egy picit reszeltek a felhasználók barát megoldásokon is.
Ha már applikáció bővítés, lehet, hogy öreg vagyok, sőt, biztos, hogy öreg vagyok, de engem igazából, amikor még aktívan okosóráztam, sem érdekelt a bővítési lehetőség. Tehát eleve próbálom mellőzni már a telefonomon is a fölösleges appokat, és úgy, hogy erre odafigyelek, úgy szokott néha figyelmeztetni a Google, hogy van 36 olyan alkalmazásod, amit soha büdös életben, de legalábbis az elmúlt, nem tudom, fél évben nem nyitottál meg, és akkor ezekből is törlök. Tehát igazából azt gondolom, és tényleg azt látom az utóbbi években, hogy nagyjából a 10.000 forintos fitness trackerektől kezdve az akár sok 100.000 forintos prémium okos órákig egész ügyesen kitalálták ezt a gyártók és a cégek, hogy mi az, amire tényleg szükségünk lehet ebben a modellben, és ha esetleg nincs benne olyan, amire szükségünk lenne, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, nagyon egyszerűen nem az, ami óránk. Úgyhogy én személy szerint nem is igazán értem ezt az okos órára való telepítgetést, bár belátom, hogy azzal, hogy a Watch 5-nél ugye a kínálat sokkal kisebb, mint mondjuk bármilyen Google vagy Apple féle rendszeren, ettől függetlenül azt gondolom, hogy teljesen jól el lehet lenni, és ha csak mutatom a csaknál az idézőjelet, azokat a funkciókat használjuk, amiket maga az óra felajánl, akár telepítgetés, utólagos telepítgetés nélkül, akkor is tök jól el leszünk, mert például vannak olyan okos hardveres megoldások, mint ez a vadonatúj X-Step szenzornak elnevezett kis, mondjuk ki, egy érintő felület az óra oldalán, amivel a különböző menüpontokban kiválasztható HRV, EKG, véroxigén szint és egyéb nagyon okos dolgokat, amik ugye az egészségükhöz kapcsolódik, tudjuk mérni egészen egyszerűen azzal, hogy az ujjunkat oda tesszük ezáltal. Egyrészt adunk neki plusz felületet, hogy még honnan vehet adatot, másrészt pedig folyamatosan nekünk is szolgáltatunk el az információt az órának, hogy igen, ezt a mérést szeretnénk, figyelünk rá, stb. Ne csak úgy csinálja magában, de természetesen tudja ezeket a funkciókat, legalábbis a nagy részét automatikusan is figyelni. Tehát ugyanúgy alvásfigyelés, a többi benne van, de ha akarunk kvázi egy ilyen gyors, komplexebb gyors mérést, akkor menüben egy picit bóklászol, és az X-Step szenzort megérintve azonnal végzi a dolgát, nem kell tovább mókolni vele.
Az egyik legfőbb újítás egyébként az órának pontosan ez a hardveres és szoftveres extra, hogy egy érintéssel mindenféle gyors információt kapunk arról, hogy milyen az aktuális egészségi állapotunk, de mert azért vannak nagyon-nagyon jól kidolgozott apróságok, például a gyors menü, ami szintén egy ilyen külön gombról indítható el, több mint 100 féle sportot tudunk mérni és nyomon követni vele, mármint magával a Watch 5-tel, illetve hozzátartozó applikációval, ami Androidra, iOS-re egyaránt kompatibilis és nagyon jól is működik. Amiben gyengébb az a szoftveres oldalnak köszönhetően azok számára, akik alkalmazásokat telepítenének, pont az alkalmazás kompatibilitások hiánya, kevesebb egészségügyi szolgáltatással tud kommunikálni jól a Huawei órája, illetve a Huawei szoftvere is, illetve a fizetés már megoldott egy-két szolgáltató segítségével, de azért nem olyan széles körű, mint mondjuk a nagyobb konkurenseknél. Ezek mind a 6 éve fennálló embargónak köszönhetőek, de ezt leszámítva egyébként nagyon-nagyon jó látni, hogy milyen sokat tudtak beletenni egy ilyen eszközbe, ami mellesül még mindig prémium, úgy is, hogy közben azért a céget egészen sok oldalról korlátozták szoftveresen és hardveresen is. És hát itt a Watch 5 ez továbbra is arra szolgál, hogy megmutassa, hogy a gyártó még mindig tud, és még mindig fejleszt, és még mindig egy nagyon prémium szegmenst is el tud birtokolni a piacon.
Tehát ha valaki olyan órát keres, ami tényleg okosan, ügyesen és technikailag is jól kivitelezetten ki van hegyezve ezekre az egészségügyi érzékelőkre és szolgáltatásokra, még egyszer muszáj itt elmondanom, hogy minden egyes ilyen okos óránál nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Tehát ezek az órák még a legendás D2-es órája ennek a cégnek, amivel ugye, ahogy említettem, benne van a szíjban ez a pumpa, amivel még jobb, még precízebb vérnyomás vérést lehet végezni, még ott is azért az orvosi vizsgálatokat javasolja maga a cég is. De hogyha valakit ez tényleg érdekel, tehát egy precízebb, jobb, ilyen egészségügyi, mutatom az idézőjelet, csomagot szeretne egy nagyon-nagyon prémium tokban, dobozban, kivitelezésben, ami működik iOS-szel is és Androiddal is, ez nagyon fontos, hogy azért ez is egy ritka madár ebből a szempontból, de cserébe nem lehet annyi appot rátelepíteni, és igen, az NFC-s fizetés, ahogy a Peti mondta, egy kicsit körülményesen, mint általánosságban, az azt gondolom, hogy nagyon kevés helyen tud nézelődni, és a Watch 5 egy igazán kiváló prémium, cserébe nem a legolcsóbb alternatíva. Mi személy szerint nagyon örültünk, hogy egy kicsit játszhattunk vele, és jó érzés volt óraszerű órát hordani a kezünkön, ami még ráadásul okos is, de ennyire volt időnk, ez az egy óra általában hamar elrepül, így van ez most is, de a Blue Sky platformon, az iPadAir.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!